fél. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Az OTP Bank NRT több más piaci szereplővel közösen csütörtökön ismét alkotmányjogi panaszt terjesztett elő az Alkotmánybíróságon a lakossági kamatstop rendelet, illetve annak meghosszabbításai miatt, közölte a bank a Budapest Értéktőzsde honlapján. Az OTP közleménye szerint ezen legújabb alkotmányjogi panasz lényegében a 2021-ben bevezetett lakossági kamatstop rendelet ismételten 30-áig meghosszabbító veszélyhelyzeti kormányrendeletet támadja, amelyet a kormány 2025. november 26-án fogadott el. A kérelmezők azt kérik az Alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg a lakossági kamatstop rendelet rendelkezéseinek, illetve ismételt meghosszabbításainak alaptörvénybe ütközését. Legutóbb tavaly szeptemberben fordultak hasonló kéréssel a testülethez. Mint írják, a Covid veszélyhelyzetet követően a kamatstop rendeletet a kormány annak ellenére hosszabbította meg többször is, hogy a járvány miatti veszélyhelyzet már nem állt fenn. A bankszövetség véleménye szerint a kamatstop gazdasági, jogi és etikai szempontból is aggályos intézkedés, közölte a szervezet. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, 9. évfolyamra 76.198-an, 6 évfolyamos gimnáziumba 80.071-en, 8 évfolyamos gimnáziumba 5.272-en tájékoztatott az oktatási hivatal. Azok számára, akik az általános felvételi eljárásban nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételt, ahol mégsem kívánják megkezdeni a tanulmányaikat, számukra május 11-én rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Az Oktatási Hivatal honlapján már elérhető a középfokú intézmények által meghirdetett üres férőhelyek közti tájékozódást biztosító keresőprogram. A rendkívüli felvételi eljárásban érintett tanulók, köztük a 9. évfolyamra az általános felvételi eljárás eredményeként felvételt nem nyert 1346 diák, az általános eljárásban résztvevők 1,77%-a a rendkívüli felvételire közvetlenül a középfokú iskolákban jelentkezhetnek, közölte az Oktatási Hivatal. Május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást, amit eddig 1.700.000-en tettek meg, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hangsúlyozva, hogy az ESZIA rendszerben online néhány perc beadni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, sok segítség áll rendelkezésére a kitöltéshez. A bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy DÁP regisztrációval érhetők el. A felületen május 5-éig már 1.900.000-en megtekintették, 1.100.000-en pedig véglegesítették, közülük 717.000-en módosítás nélkül elfogadták a NAV által kiajánlott tervezetet, írja a közlemény. Az adóhivatal kiemelte, sokaknak semmit nem kell hozzátenniük a tervezethez, mert az tartalmaz mindent, elég, ha csak átfutják és nyilatkoznak az 1+1%-ról. A vallási közösség vagy a Nemzeti Tehetségprogram számára szóló, korábban már elfogadott nyilatkozat eltérő rendelkezésig vagy visszavonásig érvényes marad, a civil kedvezményezettek támogatásáról azonban minden évben újra kell nyilatkozni, emlékeztetett a NAV. Az adóhivatal 18-19-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható a NAV honlapján, az SZIA bevallás 2025 csempén is, írja a közlemény. Áprilisban 134 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunrend Földfizikai és Űrtudományi Kutató Intézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény a Facebook oldalán azt írta, áprilisban 25 természetes eredetű földrengést és 109 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. A hónap során a lakosság által is észlelt földmozgás történt, április 16-án 1 óra 30 perckor egy 2,5-ös magnitudójú földrengés volt Magyarország és Horvátország határán, a Somogy vármegyei Bolhó közelében.
Az időjárásról.
Szombaton napos idő várható gomoly felhő képződéssel, a Nyugat-Dunántúlon kisebb számban a középső és északkeleti országrészben alakulhatnak ki záporok, zivatarok, az északi északnyugati szél időnként megélénkő zivatarok környezetében megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 21 és 24 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Repeta.
Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta.
Kedves hallgatóink, bemutatkozott Miskolc színes táncpalettája a 8. nagy táncválasztó eseményen. A Táncvilágnapja alkalmából a Táncpedagógusok Országos Szövetsége és a Magyar Táncművészeti Egyetem kezdeményezésére idén már 8. alkalommal rendezték meg a nagy táncválasztó rendezvényt Miskolcon is. A szervezők célja pedig az volt, hogy minél több gyermek, fiatal, felnőtt és szenior résztvevő találjon rá arra a táncstílusra, mely örömet és aktív életmódot hoz a mindennapjaiba. A színpadon számos tánctípust mutattak be a különböző tánccsoportok tagjai. Ludmányné Tóth Evelin főszervezőt hallják. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Ismeretségünkre való tekintettel, ha megengeded, akkor tegeződnék. Talán könnyebb lesz így a beszélgetés és a riport is.
Köszönöm.
Kezdjük egy kicsit a múltjával, a kezdetekkel. Hogyan alakult ki ez a nagy táncválasztó program itt Miskolcon?
Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és szeretném elmondani, hogy nagyon köszönöm a meghívást. Ide mindig jó jönni, és a táncválasztóval kapcsolatban is már ugye voltam itt egy párszor. A múltjára visszatekintve, ugye mint a számok úgy is mutatják, tehát ez volt most a 8. Ezt anno a Táncművészeti Egyetem, tehát a Magyar Táncművészeti Egyetem és a Táncpedagógusok Országos Szövetsége közös rendezvényként találta ki. És a cél az elsősorban nyilván a tánc népszerűsítése, és hogy minél többen találjanak erre a mozgásformára, és mögöttesen, mivel az egyetem is részt vesz, ugye mai napig is részt vesz benne, hogy a profi táncosokat ők keresnének, tehát hogy egyszerűen mint pálya, mint életpálya válasszák nagyon sokan a táncot, és ugye ez meg is mutatkozik egyébként az egyetemnek, vannak országosan azóta szerintem körülbelül talán ehhez az időponthoz köthetően vidéki tehetséggondozói is, és hát igen, szóval keresik a táncosokat, a tehetséges táncosokat, és ugye akik ebben megtalálnák úgymond a szakmát. Szóval ezt ők indították, de természetesen az amatőr mozgalmak, a tánc népszerűsítése minden műfajban és minden korosztályban. Elsősorban ugye ez volt a cél, és természetesen most egyre jobban fel is erősödött ugye a mozgás, illetve az egészség iránti nevelés tulajdonképpen a figyelem.
És itt Miskolcon hogyan csatlakoztatok be? Ugye egyszerűen csak láttátok ezt a felhívást, te, mint szervező, hogyan kapcsolódtál be ebbe az egészbe?
Engem megkerestek, én ugye a Táncpedagógusok Országos Szövetségének elnökségi tagja is vagyok, és a szervezésben a második évtől csatlakoztunk egyébként. Az első évben még igazából Budapest volt így a központ, és akkor utána mondjuk úgy, hogy így megterítették az országot, tehát 10 nagyvárosban kerül ez megrendezésre. Eddig mindig egy nap volt kitűzve, szinte egyszerre volt az egész országban. Az idén viszont kaptunk egy kis teret, hogy volt rá egy hét, hiszen minden városban egy picikét más főbb szempontok játszottak szerepet, amikor meg tudták rendezni. Illetve tehát úgy alakult, hogy így most nálunk, mi zártuk tulajdonképpen ezt a hetet itt Miskolcon, és hát nagyon örültem annak, hogy második évtől ugye mi is részesei voltunk ennek az országos rendezvénysorozatnak.
Kiket sikerült meghívni ide a Miskolci nagy táncválasztóra, illetve mely táncokat sikerült bemutatni?
Én azt tudom mondani, hogy nagyon széles a paletta itt Miskolcon is, és tényleg sikerült minden táncstílust megmutatni. A teljesség igénye nélkül én most nem kezdeném el felsorolni a tánciskolákat, de egyébként ez újságcikkekben megtalálható, de tényleg volt itt modern tánc, kortárs tánc, hip-hop tánc, volt néptánc is, volt showtánc, volt fit kid, a mai nagyon divatos K-pop, tehát én úgy gondolom, hogy társastánc, minden stílusból egy kis csipetet kaphattunk, és ezáltal betekintést nyerhettünk magukba a tánciskolákba is, hogy ott milyen szinten dolgoznak a gyerekek. Nagyon sokszor kapjuk mondhatnám én is, hiszen tánciskola vezető vagyok, hogy ugye nálunk csak mindig a versenyzés és a profi oktatás. Én úgy gondolom, hogy most nagyon látható volt, hogy nagyon színvonalas munkát végzünk, illetve végeznek a tánciskolába, úgymond az amatőr szinten, tehát akiket nem versenyeztetni viszünk, hanem csak hobbi szinten táncolnak a gyerekek. Ugye most több hobbi csoport is bemutatkozhatott, és hát persze nagyon nagy izgalom is volt, és nagyon jó volt látni, hogy ők is. Nekik ez nagyon nagy dolog volt, és nagyon örültek, hogy részt vehettek rajta.
Helyileg hol volt itt Miskolcon a nagy táncválasztó, illetve mit tapasztaltál, milyen hangulatban telt a közönség, illetve a ti részetekről?
Helyileg a Művészetek Háza előtti téren volt most nekünk egy színpad felállítva. Volt már itt nekem megrendezve, akkor ugye magában a Művészetek Házában belül voltak táncórák, kerekasztalbeszélgetések, illetve filmvetítések. Aztán egy kevés időre kiköltöztünk az Ady Endre Művelődési Házban, mert a tánc oktatás részét ott jobban meg tudtuk oldani, ott voltak tánctermek, míg sajnos a Művészetek Házában jelenleg nem erre van kiépítve, feldolgozva, vagy kidolgozva. Tehát nem az magára a tánc oktatása nem volt annyira alkalmas, hisz egyébként ez egy komplex rendezvény. Tehát itt ugye az oktatást is bemutattuk nagyon sok esetben, be lehetett állni táncórákra, be lehetett különböző ilyen művészekkel volt beszélgetés, illetve volt filmvetítés is az elején, de a legnagyobb érdeklődést mindig maguk a tánc fellépések adták, és abba került az utóbbi két évben kicsit hátrányba, inkább fókuszáltunk magára a táncoktatásra, megnyitották a tánciskolák ezen a napon az ajtóikat tulajdonképpen, és be lehetett menni, ingyenes táncórákkal vártuk az elmúlt években az érdeklődőket, és az idén pedig ráfókuszáltunk arra, hogy egy szabadtéri színpadon a Művészetek Háza előtt tulajdonképpen bárki megtekinthette, és szerintem nagyon érdeklődőek voltak az emberek, elég sokan kijöttek, illetve hát ami nagyon szuper volt, hogy nagyon jó időnk volt hozzá, és tényleg nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk így a rendezvényről.
Táncosok hogyan érezték magukat? Említetted, hogy több esetben olyan táncosok léptek fel, akik hobbi szinten, amatőr szinten nem versenyeztetve vannak, ahogy te mondtad. Ők hogyan élték meg ezt, hogy hát most volt egy nagy bemutató?
Én elsősorban a saját csapataimról tudok beszélni, illetve a szülőkkel beszéltünk, hogy hát jobban izgultak, mint amikor így a fél évi vagy évvégi bemutatóra kerül sor, és nagyon örültek, hisz mondhatnám azt, hogy ez picit komfortzónán kívül volt egy ilyen szabadtéri fellépés, mert mindig ugye olyan színpad, ahol be vannak világítva, le van próbálva, be van minden állítva, és itt ugye föl kell menni, és el kellett táncolni. Igen, nálunk is hobbi csapatok, majd persze remélhetőleg ők is versenycsoportok lesznek, vagy olyan gyerekek járnak ott, oda is majd, akik ugye versenyezni is fognak, de jelenleg nekik ez egy nagyon furcsa felállás volt, és nagyon-nagyon izgultak, jobban mondták a szülők is, meg a gyerekek is, hogy jobban izgulnak, mint hogyha a bemutató lenne, szóval én nagyon örültem neki, és nagyon-nagyon jól érezték magukat, hogy itt is persze nagyon jó teljesítményt nyújtottak, és szerintem nagyon ügyes volt mindenki.
Említetted, hogy te is táncegyüttes vezető vagy. Ti mivel készültetek? Mit mutattatok be? Ha erről egy kicsit mesélnél, hogyan készültetek?
Az én tánciskolámban elsősorban modern kortárs táncoktatás van, illetve a divattáncok terén a hip-hop az, amit erősítünk. Nekem most fél évkor volt egy érdekes, és hát érdekes bemutatóm, egy táncos mesejátékot mutattunk be az Alis Csoda Országban, és ebből hoztunk el részleteket. Ez azért volt izgalmas, hiszen maga az egész mesét táncoltuk el, és mind a két tánc stílus, tehát a modern tánc is, és a hip-hop tánc is megjelent benne, sőt, ugye a mi tánciskolánkban van high heels, azaz magas sarkús táncoktatás is, és tulajdonképpen igen, őket is most elhoztuk bemutatni, ők is felléptek, és ők is nagyon élvezték. Szóval ezekkel a produkciókkal, és aminek nagyon örültem, hogy szóló táncosaim is felkészültek erre az időpontra, és két táncosom is most debütált a saját szólójával, úgyhogy igen-igen nagy munka volt, és nagyon örülök, hogy ezek itt bemutatásra kerültek.
Többi csoportnak hogyan láttad amúgy, említetted, hogy azért nagyon sok stílus megjelent.
Igen.
miért jó, vagy miért hasznos az, hogy a közönségnek ennyi stílust meg tudtok mutatni, hogy nem csak mondjuk a sajátotokat mutatjátok be?
Én azt láttam, hogy nagyon komplex, tényleg volt ugye lehetőségem az elejétől a végéig végignézni, hiszen én voltam maga műsorvezető és szervező, tehát bizonyos szinten kötelességem is végignézni. Nagyon örültem, hogy ilyenkor tényleg láthatom a Miskolcon működő tánciskolákat, sportegyesületeket, és nagyon fontos, ugye, hogy művészeti iskolák is jöttek. Én szerintem nekik is egy nagyon jó bemutatkozási lehetőség, hogy ugye akik tovább tanulás szempontjából a tánc terén, mint hogy az elején is említettem, hogy ennek azért valahol célja az is, hogy mint szakmát is a táncot a fiatalok válasszák, és hogy ők is bemutatkozhattak, és ezért lehet látni, hogy ott náluk milyen foglalkozás is, hogy folyik. Én úgy gondolom, hogy nagyon komplex és nagyon kompakt műsorokkal állt ki mindenki, és nagyon, nagyon színvonalas produkciókat láthatott a közönség. És azért fontos, hisz maga a tánc az egy ilyen gyűjtő fogalom. De azért a tánc ez nagyon sokszínű és nagyon sokféle mozgásforma. Az igazán profi táncos az egyébként minden tánc stílusban, bizonyos szinten otthon van. Tehát, ahogy az elején is beszélgettünk, például egy néptáncosnak is elengedhetetlen egy klasszikus balett képzés, tehát az alapokat az valahol még azt mondom, hogy ugye a hip-hop táncosoknál is, tehát az nagyon-nagyon jó, és hogyha mindig egy picit belekóstolunk a különböző stílusokba, hiszen egy testtel dolgozunk, de teljesen másképpen formáljuk, másképpen helyezzük a súlypontunkat, máshonnan indítja a mozdulatot, tehát ez nagyon jó koordináció, nagyon jó képességfejlesztő, tehát nagyon sok szempontból a különböző táncstílusok egyenként is jók, de hogyha mindenbe egy picit belekóstol az ember, akkor szerintem egy nagyon komplex fejlesztés magának, az emberi agynak és a testnek is.
Ha már ezt szóba hoztad, de szerettem is volna kérdezni, hogy hogyan látod az ember életéhez, milyen pluszt tud adni a tánc.
Én talán a legfontosabb dolog, amit ma megemlítenék, ugye mi elsősorban nálunk mi fiatalokkal dolgozunk, ugye óvodáskortól egyetem végéig, és talán még azon túl egy picikét. Közösség, ami nagyon-nagyon fontos ezeknek a gyerekeknek. Ez egy nagyon jó közösség, és egy közös célért dolgoznak, hiszen hetente eljárnak rendszeresen is. Nagyon pozitívan tudják egymást támogatni abban, hogy legyünk ott, hogy csináljuk, hogy mozogjunk, ugye egy adott koreográfia is. Nálunk elsősorban csapatok, formációk vannak, és ugye egy célért való munka. Ez ugye kitartás, szorgalom, nagyon sok gyakorlást is igényel, és hát én azt gondolom, hogy ez a mai világban nagyon-nagyon fontos. És természetesen az, hogy bár sokan úgy gondolják, hogy a tánc az ilyen kis ugribugri, én mindig azt szoktam mondani, hogy el kell jönni egy edzésre. És akkor rájövünk arra, hogyha csak nézzük, sem ugrálunk össze-vissza, hanem igenis nagyon szerkezeti felépítéssel van a tréningeknek, tehát ez egy nagyon komoly test és mentális edzés is, és én szerintem a léleknek is ad nagyon sok pozitívumot, függetlenül attól, hogy esetleg a gyerekek meg akarnak felelni az oktatónak, tehát azt a fajta visszajelzés, de azon felül szerintem a legfontosabb az, amikor tényleg sikerül úgy kivitelezni dolgokat, ami őt abszolút pozitívan feltölti, megerősíti, és tényleg egy olyan plusz dolgot ad, amiben ő is jó lehet.
Említettük, hogy ugye a nagy táncválasztó egyik célja, hogy legyen utánpótlás, legyenek profi táncosok. Ha valaki ebbe vágja a fejszélyét, hogy profi táncos lenne, miért érdemes, illetve hogyan látjátok, milyen a profi utánpótlás, fiatalok mennek-e táncosnak a profi szintre akár?
Azt tudom mondani, hogy igen, bár nagyon kevés a fiú. Nagyon-nagyon-nagyon kevés a fiú. Én szerintem ez már egy nagyon régi probléma, de már most nagyon-nagyon kicsúcsosodott igazából. Van utánpótlás, mint ahogy mondtam is, ugye ezek a vidéki tehetséggondozók is azért jöttek létre. Elsősorban ugye klasszikus balett terén, de már ugye modern tánc, vagy nagyon kiterjesztették, hogy akár későbbiekben ugye az oktatási rendszerhez is, tehát mind oktatók is el tudjanak helyezkedni, tehát nem csak mint táncos. Ez egy nagyon-nagyon kemény szakma, de nagyon vonzó is szerintem egyben. Nagyon fontos azért itt nem szabad elmenni amellett, hogy itt azért a tehetségnek azért valamilyen szinten lenni kell, illetve olyan testi adottságnak, ha táncosként gondolkozunk, és itt mondom rögtön azt, hogy ugye, hogy már az egyetem is abban is ugye érdekelt, hogy nem csak táncosokat, hanem mind oktatókat is, ahhoz ugye nem feltétlenül kell az a nem tudom én olyan testi adottság, de mindenféleképpen egy nagyon-nagyon-nagyon elszánt embernek kell lennie, de ez egy fiatal szakma, tehát ez fiatalon lehet nagyon jól végezni, mert ugye mint minden versenysport, igen, és akkor itt lehet megint ugye arról beszélgetni, hogy a tánc a sport vagy művészet. Mi a Táncpedagógusok Országos Szövetségénél elsősorban a művészeti oldalát közelítenénk meg, és pontosan a művészetre való nevelés, ami egy nagyon fontos szempont. De természetesen, aki ugye olyan mértékben táncol, edzi a testét, az már igen, az már egy sportolói szint, ami, mint tudjuk, azért nem ápolja a testet, hanem nagyon keményen igénybe veszi. Tehát ezt fiatalon kell, és lehet is, és hát van utánpótlás, de nagyon sok munka kell hozzá, és pontosan ezek a rendezvények is a tánc népszerűsítése. De természetesen, mint hogy szokták mondani, hogy ne csak a verseny részére fókuszáljunk, hanem hogy az amatőr mozgalmak is nagyon-nagyon fontosak.
Hogyha valaki esetleg abba gondolkodik tényleg, hogy akár egyetemre elmegy, vagy akár az amatőr együttesekből továbbfejleszti magát, hova tud úgymond kicsúcsosodni profi szintre, úgymond hova kell az utánpótlás?
Ugye nyilván vannak ugye profi együttesek, illetve ugye klasszikus balettterén ugye az Állami Operaház, ami ugye folytatólagosan ugye felveszi a növendékeket, de itt azért el kell mondanom, hogy itt is már komoly felvételi van, tehát nem egyenes út az, hogy most valaki végez a Táncművészeti Egyetemen, és akkor kérem szépen itt folytatott tovább. Nagyon sokan egyébként kapnak külföldi megkeresést is, hiszen az egyetemről lehet menni ugye külföldre is, ugye akár féléves, egyéves kinti tanulmányokra, ahol azért hát igenis Magyarországon is nagyon jó, nagyon magas szintű táncos képzés folyik, és egyébként ez már az amatőr csapatoknál kezdődik el, ez nagyon fontos elmondani, hiszen mi találjuk meg ezeket a gyerekeket, és mi továbbítjuk, tehát így próbáljuk ezt a folyamatot erősíteni és megtartani. Úgyhogy külföldi együtteseknél is, hát ez ugye nagyon-nagyon változatos. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon a kultúrának picikét felkaroltabbnak kellene lenni a jövőben, és ebben nagyon-nagyon reménykedünk, és a művészeten belül pedig a táncnak és a táncművészetnek nagyon jó lenne, hogyha minél nagyobb, hát mondjuk úgy, hogy támogatottságot kapjon arra, hogy egy olyan nemzedék is kerüljön kinevelésre, akik egyszerűen érdeklődni fognak. Tehát egy érdeklődő növendékeket kell nekünk is a táncművészet iránt is, és összességében a művészet iránt is teremteni.
Kedves hallgatóink, bemutatkozott Miskolc színes táncpalettája a 8. nagy táncválasztó eseményen, a Táncvilágnapja alkalmából a Táncpedagógusok Országos Szövetsége és a Magyar Táncművészeti Egyetem kezdeményezésére idén már 8. alkalommal rendezték meg a nagy táncválasztó rendezvényt Miskolcon is. A szervezők célja pedig az volt, hogy minél több gyermek, fiatal, felnőtt és szenior résztvevő találjon rá arra a táncstílusra, mely örömet és aktív életmódot hoz a mindennapjaiba. A színpadon számos tánctípust mutattak be a különböző tánccsoportok tagjai. Ludmányné Tóth Evelin főszervezőt hallották. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, elindult a Bringázz a suliba program. Az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság kezdeményezésére és a Magyar Diák Sport Szövetség szervezésében indult az aktív közlekedést népszerűsítő Bringázz a suliba projekt. A tavaszi és őszi kampányhoz egyaránt 200-200 iskola csatlakozott. A kezdeményezés célja pedig, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével pedig a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát, fenntartható közlekedést. A program május 4-e és május 29-e között zajlik, összesen 19 tanítási napon keresztül. A részletekről Szilágyi Andreát, a Magyar Diák Sport Szövetség kommunikációs és marketing osztályvezetőjét hallják. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Honnan jött az ötlete, hogyan kezdődött ez a program?
Jó napot kívánok! Az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság kezdeményezte tulajdonképpen ezt a programot, amelynek a kivitelezője, megvalósítója a Magyar Diák Sport Szövetség, és ez egy két részletben zajló kampány, amelynek az első része az most májusban zajlik, a második pedig majd ősszel. Arról szól, hogy az iskoláknak, az általános iskoláknak szeretnénk még inkább a figyelmébe ajánlani az egészséges életmódot, az aktív közlekedést szeretnénk népszerűsíteni, ezáltal a mindennapos mozgást, és természetesen az aktív közlekedéssel a környezetbarát, fenntartható közlekedést. És felhívást tettünk közzé az iskolák körében országszerte, amelyre lehetett jelentkezni. 200 általános iskola tudott csatlakozni ehhez a tavaszi programhoz. Ahogy betelt, ezt sajnos így le is kellett zárnunk, és a program maga ebben a hónapban, májusban zajlik, összesen 19 tanítási napon keresztül, és arról szól, hogy ez idő alatt az iskola minél több gyermeket igyekezzen kerékpáros vagy nem elektromos rolleres közlekedésre motiválni, minél többen érkezzenek ugye ezekkel a járművekkel aktívan az iskolákba. A motivációt azt úgy segítjük, hogy matricákat adtunk az iskoláknak, és azok a gyerekek, akik becsatlakoznak ebbe a programba, ők matricafüzetet kapnak, az osztályok pedig egy közös plakátot, és ilyen matricákat mindenki gyűjti saját magának is, a kis füzetébe, illetve az osztályok is gyűjtik a közös plakátjukra, tehát ez közösségben és egyénileg is működik, tehát ez egyfajta ilyen játékos, motiváló módon igyekszünk rávenni a gyerekeket, hogy minél többen jöjjenek aktívan iskolába.
Innen Borsodból, Miskolcról esetleg vannak-e iskolák, jelentkeztek-e, vagy esetleg, ha lesz folytatás, majd hogyan tudnak még jelentkezni innen akár miskolci, borsodi iskolákból?
Igen, vannak borsodi iskolák is. A Balázs Győző Református Gimnázium, szakgimnázium és általános iskola, ő a miskolci iskola, és ezen kívül a Bükk-Ábrányi Arany János Általános Iskola, a Battai telephelye a Bükk-Ábrányi iskolának, illetve a Kazincbarcikai Pollák Mihály Általános Iskola, ez az a négy suli, amelyik Borsod megyéből jelentkezett erre a programra. Úgyhogy ott ezek szerint már zajlik a programnak a megvalósítása. Bízunk benne, hogy minél több gyereket sikerül behúzni, bevonni ebbe a programba, minél többen fognak aktívan májusban közlekedni, és nyilván ők is részesülhetnek majd ezekben a nyereményekben az iskolák, ugyanis aki tényleg megvalósítja, beküldi az erről szóló beszámolót nekünk, ők sportszervásárlási utalványt nyerhetnek, és hogyha ez lezárul, akkor ősszel újra kezdődik ez az egész kampány, akkor is meg fogjuk szeptember hónapban majd hirdetni a jelentkezést. Újabb 200 iskolának lesz lehetősége becsatlakozni ebbe a programba, tehát aki most tavasszal már részt vett, az ősszel nem vehet részt. Nyilván szeretnénk ezzel is bővíteni az iskolák, résztvevő iskoláknak a létszámát. Tavasszal és ősszel összesen akkor 400 suli vesz majd részt, és ezzel számításaink szerint 50 ezer gyereket fogunk tudni a programmal elérni. Úgyhogy azok, akik most még tavasszal nem tudtak becsatlakozni, legyenek résen, és szeptemberben az új meghirdetésünk kapcsán mielőbb jelentkezzenek majd.
És itt az iskolákon belül, ugye, ha jól látom, vannak programkoordinátorok, programfelelősök, gondolom az ő feladatuk a programok elvégzése, kitalálása, úgymond azon túl, hogy gyűjtik a matricát, mit kell lebonyolítani, mit koordinálnak?
Itt nyilván a gyerekeken túl mindenképp a szülőket is be kell vonni ebbe, hiszen az, hogy a gyerekek hogyan, milyen formában közlekednek az iskolába, arra nagy ráhatása van ugye a szülőknek is. Tehát az iskolai koordinátoroknak, a pedagógusoknak ugye az a egyik legfontosabb feladata, hogy a szülőket tájékoztassák arról, hogy minek a jegyében zajlik ez a hónap, és minél több gyereket engedjenek el iskolába biciklivel, illetve hagyományos rollerrel. Ennek nyilván vannak szervezési, közlekedésbiztonsági vetülete is, illetve fel kell készíteni nyilván, hogy a gyerekeknek legyen sisakja, hogy biztonságosan tudjanak közlekedni. Előzetesen a gyerekeknek erről érdemes tájékoztatást adni, hogy hogyan szereljék fel a bicikliüket, rollerjüket, mindenféleképpen hordjanak sisakot, hogy biztonságosan beérkezzenek. Vannak olyan iskolák, akik bringabuszt szerveznek erre a hónapra, ami azt jelenti, hogy vannak találkozási csomópontok reggelenként, amikor a felnőtt kíséretében tudnak menni, és akkor be lehet csatlakozni ezeken a pontokon a menetbe, és akkor együtt tudnak a biciklivel vagy rollerrel az iskolába érkezni, illetve természetesen ugye a matricáknak a kiosztása is ide tartozik.
Ha jól láttam, vannak sárga, illetve kék matricák, úgymond a matricagyűjtés hogyan működik?
Úgy működik a matricagyűjtés, hogy amikor megérkeznek reggel a gyerekek, akkor kétféle matricát kap mindenki, aki aznap reggel aktívan érkezett. Az egyik matrica az a saját kis füzetébe kerül beragasztásra, a másik matricát pedig ő felragaszthatja az osztályának a plakátjára. Tehát ezért mindenkinek, aki aktívan érkezett, kettő darab matrica jár, egy kerek és egy szögletes, az egyik megy a füzetébe, a másik pedig megy az osztályplakátra.
És hát ha a motiváció megvolt, hogyan látják amúgy, miért hasznos már ilyen kiskorban ránevelni a gyermekeket, akár itt ugye az általános iskolások, miskolci általános iskolásokról, vagy Vármegyei általános iskolásokról beszélve, miért hasznos, hogy már ilyen korban megismerkedjenek a rollerezés, a kerékpározással, egészségügyi, vagy akár gondolom kressz szempontjából?
Így van, ezek mind nagyon fontos szempontok. Az aktív közlekedéssel is hasznos perceket és aktív perceket tudnak a gyerekek eltölteni, tehát ez mind-mind hozzájárul ahhoz, az aktivitáshoz, amit napok során az gyerekek így töltenek el. Ugye reggelenként nagyon nem mindegy, hogy fejben felfrissülve, már egy mozgásforma után érnek be a gyerekek az iskolába, vagy pedig autóval viszik őket. Ez is már nagyon sokat tud jelenteni. Természetesen az is, hogy az iskolák környékén reggelenként nagyon sok helyen közlekedési dugók alakulnak ki, hogyha nagyon sok mindenkit autóval visznek. Ezt is lehet csökkenteni természetesen azzal, hogyha kerékpárral vagy rollerrel érkeznek a gyerekek. Már az is sokat jelent, hogy akit esetleg messziről hoznak, néhány sarokkal korábban kiraknak, és úgy az iskolához legalább az iskolának a közvetlen közelében nem kell parkolni az autóval, és természetesen környezetvédelmi vetülete is van ennek, hiszen az iskolák környékén ezzel csökkenteni lehet a levegőt károsító kipufogó gázokat.
És itt említettük a példát, például a bicibusz, az miért hasznos, az mit erősít még? Gondolom egy csoportszellemet is épít, ha valamelyik iskola ezt kialakítja, ez például, ha jól tudom, más országokból is nagyon jó példaként átvett, és például, ha jól tudom, Budapesten például amúgy a fővárosban ezek már nagyon jól működnek.
Így van, ezek a bringabuszok igazi jó gyakorlatok, amelyeket először külföldről hallottunk mi is, és itt Magyarországon néhány településen sikerült már meghonosítani. Az igaz, hogy elég nagy szervezést igényel, hiszen folyamatosan szükség van ugye felnőtt koordinációra, illetve annak a koordináló munkájára, aki ugye ezeket a találkozási pontokat előre meghirdeti, tehát itt össze kell hangolni ugye azoknak a munkáját, akik ebben részt vesznek, viszont tényleg nagyon-nagyon hasznos, mert így már reggel egyfajta közösségi program is ez a gyerekeknek, és sokan mondják, hogy ha ennek a bringabusznak a részeként érkeznek be a suliba, az már egy reggeli közös bandázás, ami egy szuper, igazán szuper reggeli közösségi program.
Átkanyarodva a szövetség munkájára, de a kerékpárnál maradva, a bringázás hogyan látják, mint sport, mennyire népszerűbb, akár a szövetség keretén belül, milyen az utánpótlás, egyáltalán a kerékpáros versenyzés, bármely válfaját a fiatalok, mostani iskolások, diákok szeretik-e, be lehet-e őket vonni?
Én azt gondolom, hogy mindenképpen a programjaink kapcsán többféle formában is szóba kerül ugye a kerékpározás. Az aktív iskola programunknak minden ősszel van egy ehhez kapcsolódó témahete, ez az aktív közlekedés témahét, és így már harmadik éve látjuk, hogy nagyon sok iskolában sikeresen valósítják ezt meg. A legfőbb feladata az iskoláknak ugye az, hogy felkészítsék a gyerekeket itt a biztonságos közlekedésre, és nagyon sok suliban ennek érdekében ilyen képzéseket tartanak a gyerekeknek, nagyon sokszor bevonják a helyi rendőrséget is, tehát a rendőrök tartják a közlekedés biztonsági előadásokat és képzéseket, akkor nagyon hasznos ilyenkor például a kerékpáros ügyességi versenyeknek a megrendezése, ezt is nagyon sok iskolában láttuk, hiszen ez biztonságot ad a gyerekeknek, hogy az iskolába menve is bármilyen szituációba keverednek, hogyha van egy rutinjuk abban, hogyha gyorsan kell, ha lassan kell menni, ha meg kell állni, kanyarodni kell, stb., akkor ezt ügyesen rutinnal meg tudják oldani. És hát ugye a kerékpározás az a diákolimpiában is benne van, mint diákolimpiai sportág, akár a duatlonban is, ugye a kerékpározás az ennek a része, és van kifejezetten kerékpáros diákolimpia, úgyhogy igen, sportákként is, és közlekedési eszközként is jelen van a kerékpár a gyerekeknek az életében.
Ha valaki aktívan, akár sportolóként elkezd kerékpározni, akkor miket érhet el, akkor ezek szerint a diákolimpián is szerepel maga a kerékpáros sport, de azért látjuk, hogy a különböző nagy szakágakban már, akár a cyclocross, vagy az országúti kerékpározásban is nagyon jól tudnak szerepelni a magyarok. Gondolom ebbe az utánpótlásba azért önök is be tudnak szállni ennek a képzésébe.
Ilyet a diákolimpiában szakszövetségi formában vannak benne a kerékpáros sportágak, mert az alapsportágak, amelyeket nem az iskolákban űznek a gyerekek, azok szakszövetségi formában vannak jelen, de van kerékpáros diákolimpia is, és nyilván, hogyha valamelyik gyerek elkezdi a kerékpáros sportágat, akkor van lehetősége bekapcsolódni a diákolimpiába.
Kedves hallgatóink, elindult a Bringázz a suliba program. Az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság kezdeményezésére és a Magyar Diák Sport Szövetség szervezésében indult az aktív közlekedést népszerűsítő Bringázz a suliba projekt. A tavaszi és őszi kampányhoz egyaránt 200-200 iskola csatlakozott. A kezdeményezés célja pedig, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot. Az aktív közlekedés népszerűsítésével pedig a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát, fenntartható közlekedést. A program május 4-e és május 29-e között zajlik, összesen 19 tanítási napon keresztül. A részletekről Szilágyi Andreát, a Magyar Diák Sport Szövetség kommunikációs és marketing osztályvezetőjét hallották. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.
Repeta.
Mujer,